Erős vára, mi Istenünk, szeretettel köszöntjük a testvéreket nagypéntek napján, a nagypéntek ünnepén. Alig van az egyházi esztendőben, nagypénteken és nagyszombaton kívül, amely ilyen csöndes ünnepünk lenne. Hallani lehet a leghalkabban kimondott szavakat is. Bár így lenne a világban, bár így ünnepelnék mások is körülöttünk, velünk együtt az Isten jó szívűségének és határtalan ember szeretetének a napját. Milyen jó lenne, hogyha ebből a határtalan ember szeretetből és isteni jó szívűségből sokkal többet lehetne hallani, és tisztábban tudnánk mi is kivenni, ami ránk tartozik, aminek mi első számú címzettjei vagyunk. Így vegyük most magunkra ezt az ünnepet, így várjuk Isten segítségét ebben a nagy-nagy csöndben, ami bennünket is körülvesz. Körülvesz akkor, amikor halljuk a napi híreket, az ijesztő számokat a járvány statisztikáiról. Körülvesz bennünket akkor, amikor érezzük az erőtlenségünket, miközben az egész teremtett világa tavaszt érezve megújul körülöttünk. Amikor helyt kell állnunk, és nagy feladatok várnak ránk, hiszen a részleges nyitás most már belátható közelben van, amit bejelentettek, és ez azt jelenti, hogy új feladatok nyílnak meg előttünk, de vajon lesz-e rá erőnk? És ebben a sokféle feszültségben mi is most adjunk hálát nagypéntekért, hogy elcsöndesedhetünk. Hogy van egy olyan nap, amikor az Isten is föltárja a magára vállalt erőtlenséget, amikor Istennek is hallani a jajszavát. Van egy olyan nap, amikor az ember arról is beszélhet, ami fáj, ami nagyon nehéz, amit nem tud elmondani szavakkal talán, mert egyszerűen látjuk és megéljük az Istennel, és közben talán még többet jelent a számunkra az, hogy az Isten is megosztja ezt az erőt, ezt a belső, nagyon-nagyon mély tapasztalatát velünk. Milyen volt a kínvallatók előtt, milyen volt az ostor alatt, milyen volt a kereszten, milyen a halál kötelékei között. Adjunk hálát, hogy olyan Istenünk van, akivel még a félelmeket, a szorongásokat, az erőtlenségeket is megoszthatjuk. Így álljon mellettünk ezen a nagypénteken is. Ő, aki az egészet elkezdte, akitől származik a teremtett világ, akitől fut a múló idő, és akihez egyszer mindannyian megérkezünk. Álljon mellettünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten. Amen. Kedves testvérek, a 200-as gyönyörű ének kísér bennünket végig ezen a mai Isten tiszteleten. Ó Krisztus, fő soksebbel! És a nagyheti fölkészülésben, az elmúlt időben sok-sok ének kísért bennünket végig, napról napra a gyülekezeti körlevelekben. Annyi mindent kérhettünk már az Istentől. Itt ebben a megpróbáltatás idejében is a jánosi reménységgel, aki tanúja volt mindannak, ami nagypénteken történt. Ő az egyetlen a tanítványok közül, aki végig merte és tudta nézni mindazt, amit Jézus Krisztus értünk tett. És mégis a reménység szavai törnek elő belőle. Így imádkoztuk mi is a 195-ös énekünkkel, őrizd meg bűntől, szégyentől, hogy éljünk tisztán és szentül, segíts viselnünk terhünket, békességgel keresztünket. Mert nekünk is szükség van erre a támaszra, hogy békességgel tudjuk elviselni és elhordozni a keresztet. A terhet, amit mások rónak ránk, és a terhet, amit önmagunknak jelentünk. A terhet, hogy fogy az időnk. A terhet, hogy tökéletlen, amit teszünk. A terhet, hogy még a jó szándék se tud mindig rétbe érni. Őrizd meg bűntől, szégyentől, hogy éljünk tisztán és szentül. Segíts viselnünk terhünket, békességgel keresztünket. És adj nekünk megnyugvást, fölüdülést, éjszakai nyugalmat, sok-sok álmatlanságunkban. Te törzs meg a szívünket zsoltárral, énekkel, sok-sok álmatlanságunkban és nyugtalan nappalunkban. Te állj mellénk és támasz meg minket, amikor kidőlnénk az úton, a mindennapi kenyérért vívott harcban, a mindennapi feladatok teljesítéséért, az elvárások teljesítéséért folytatott küzdelemben. És amikor ez csak sebbel, és tényleg fölkérgesedett és hújagosodott tenyérrel tudjuk mind elvégezni, hozzád fordulunk, te sok sebbestél értem megrontattál keményen, hogy meggyógyíts minden sebem, és én nyughassam szépen, hogy én legyek érted áldott, némen viselted az átkot. Soha én ezt nem tudom meghálálni, Jézusom, hogy én legyek áldott, te éretted. Uram, ennek az önzetlenségnek a tükrében mit látok magamban? Ha el tudtam végezni bőti számvetésemet, vajon mivel dicsekedhetnék? Minden, amit egy életrajzba le tudok írni magamról, mit ér a te tekinteted előtt, és hogy látják az én testvéreim, hogy látják az én szeretteim, vajon tényleg elértem-e valamit, vajon tényleg kiformálódott-e belőlem valami az Isten által teremtett emberből, felebarátból, testvérből. Uram, kong bennem néha az üresség, a lelki üresség, a szavak erőtlensége. Az imádságokból a lélek hiányzik, az igékből a nekem szóló üzenet. És nem szégyellem most ezen a nagypénteken bevallani, hogy nagyon-nagyon sok a hiányosságom, és vágyom valami föloldozó szóra, békességre, bűnbocsánatra, egy tőled jövő áldásra. Szeretnék újra kisgyermek lenni, mert őket magadhoz hívtad, az öletbe fogadtad, és oda leültetve őket, kezedet a fejükre tetted, megáldottad őket, Uram, enélkül az áldás nélkül, ha ma nem kapom meg, hogyan folytassam utamat? Megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse ki. Minden gondom, keservem az Úrnak átadom, ő hordja minden terhem, eltörli bánatom. Örök kőszára állva lelkem megpihen, nyugszom atyám házába Jézus kegyelmében. Az ő nevét imádom most mindenek felett. Jézus az én királyom, imámra felelet, imámra felelet. Hallgass meg most is minket, amikor eléd jövünk, amint vagyunk. Engedd meg az imádásnak, a csodálatnak ezt az önátadó örömét. Légy ma is imánkra felelet, imánkra felelet. Amen. Kedves testvérek, szinte ezek az énekek folytatódnak most egy ószövetségi énekben, egy megrendítő, egészen megdöbbentő leírásban, amely ma az ige hirdetésünk alapigéje is, a 22. Zsoltárból. Így szól most hozzánk ez a nagyon-nagyon jól ismert és Jézus által a kereszten is idézett ige. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok elcsöndesedni. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok. Föltátották rám a szájukat, mint a marcangoló, ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz. Kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. A torkom kiszáradt, mint a cserép, Nyelvem az íjemhez tapadt, a halál porába fektettél le. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat, megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak és merednek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösemre sorsot vetnek. Úram, ne légy távol, erősségem, siess a segítségemre. Megrendítő erőt ad ennek az igének, hogy számtalan testvérünk, emberbarátunk, fele barátunk távozik így ezekben a hetekben az élet sorából. Elakad a lélegzet, az íjhez tapad a nyelv, szétfolyik minden, ami a belső tartást jelenti, torkuk kiszárad, mint a cserép, és mi csak bámulunk. Bámulunk az ágyakat látva, bámulunk a képeket látva, bámulunk tehetetlenül. Van egy megrendítő oltárkép a kései középkorból, sokan ismerhetik is talán a művészet történetből, az az Izenheimi oltárkép, ami egy kórház számára, egy ispotályos terem számára készült annak idején, és pasió oltárnak is nevezhetjük, mert Jézus egy egészen különleges helyzetben festi meg a képsorozat. Érthetetlen módon a főoltár képen, ennél a szárnyas oltárnál a megfeszített Jézus nem úgy látható, nem úgy ábrázolták, ahogyan azt a legtöbbször a kereszten haldokló Jézustól szokás, hanem tényleg görcsökbe rándulva, egészen döbbenetes testtartásra, szinte minden újra megváltónak másféle, más irányba mutató görcsbe rándul. A testén ott van a láz szárassága és a sok-sok apró vörös kiütés. Nyilván nem az evangéliumokból vették ezt a jézusi ábrázolást, hanem a festő azt festette meg, amit ezek az emberek ott láttak egymáson, a kórházi vackokon feküdve, a leterített szalmán. A Szent Antal kórnak, a rózsahimlőnek a tüneteit, ami ott azon az oltáron a legnagyobb üzenetet hordozta a számukra, a megváltó nem csak érzéketlenül és elkötelezés nélkül tekint le rájuk 1400-1500 év távlatából, hanem beteljesedik, hogy az ő betegségeiket, az ő nyomorúságukat, az ő tüneteiket, az ő halálos tüneteiket is fölvitte a keresztre és hordozza magán. Persze egyik irányból nézve evangélium hamisítás, hiszen tudjuk, hogy Jézus a kereszten nem rózsahimlőben és lázgörzsben halt meg. És mégis a legigazabb evangélium hirdetés ott abban az ispotályos teremben, mert azoknak a sorsáról szól, akik Jézusra reménységgel tekintenek. És most hisszük azt, hogy ez a 22. Zsoltár sem egyszerűen arról szól, hogy mit élt át Jézus. Imádságban, tünetekben, a halálig vezető szimptomákban. Emberek brutális, cinikus, ostoba, primitív megközelítésében, részvétlenségében, haszonszerző Jézus halálából vagy mások halálából hasznot szerezni, akarva, ott állva. Nem erről szól most ez őszintén, hanem ebben a Zsoltárban benne vagyunk mi is. Benne vannak azok, akik ma légszomjjal küzdenek, benne vannak azok, akiknek a torka kiszárad, de még a miénk is benne van, akik aggódva és szorongással imádkozunk értük, meg látva a világnak az elfajult ötleteit, hozzáállását, azoknak az ostobaságát, rossz indulatát, akik most is csak ott állnak a haldoklók körül, megosztoznak a ruhákon, a köntösre sorsot vetnek, cinikus módon a hasznot mérlegelik, Úram, ne légy távol tőlünk, erősségünk, siess a segítségünkre. Ki viseli el a világ romlottságát? Ki viseli el a szenvedők terheit? Ki segít bennünket tovább ezen a nehéz időszakon, amíg a próbatétel ideje tart még? Ez a Zsoltár, a mi Zsoltárunk. Úgyhogy Jézus Krisztus Zsoltára is volt, összeköt bennünket a legmélyebben. És átvezet bennünket három igazi nagypénteki lépcsőfokon. Mert az első megkerülhetetlen lépés nagypénteken a köntörfalazás, a mesterkértség, a mindennapi szerepjáték nélküli megrendülés. Isten esélyt ad nekünk a nagypénteki imádságon, a nagypénteki szenvedésen, a kereszten függő Jézuson keresztül, hogy hagyjuk abba az önáltatást, és ne mesterségesen bennünk fölpumpált, álságos reménységekbe kapaszkodjunk, és hagyjuk abba a halál tagadását és a bűn letagadását, azt, hogy mindig mindent jóra kell magyarázni, különösen a legrosszabbat kell mindig jóra magyarázni, mert akkor meg van oldva, ki van pipálva, száműzve van, nem is létezik. Hányféle taktikával, üres, ostoba emberi beszéddel és elmélettel próbáljuk önmagunkat megváltani évezredek óta. Nagypéntek a kegyelmi pillanat, az őszinte megrendülése, amikor mindenki annyinak látszódhat, amennyi. A kis erejével is, a kis tehetségével is, a megszáradt szívével, a kiszáradt torkával, az akadozó imádságával is. Őszinte megrendülés, hogy ebben a világban, ahol mégiscsak Jézus Krisztus a gazda, az Úr, annyiszor bizonyította, mint a régieknek, úgy nekünk is, hogy meg tudott áldani, tovább tudott segíteni, meg tudott gyógyítani, föl tudott emelni, tudott adni megélhetést, és tudott adni tovább vezető utat. És mégis azt látjuk, hogy nagypénteken mi emberek valami cinikus játékot tudunk játszani az Istennel. Megrendülés azon, hogy ezzel együtt mégis számítunk annyit, hogy érdemes értünk meghalni. Megrendülés. Ahol egyszerűen ettől az elfogadó, ettől a megbocsátó, ettől az új életre hívó Jézusi magatartástól az ember végre a helyére kerül. Látja azt, ami sosem volt, és láthatjuk azt, ami mégis voltunk. Letehetjük azt, amit hazudtunk magunkról, hazudtunk magunknak, és elfogadhatjuk azt, amik mégis vagyunk. Mert ez a megrendülés nem a semmibe lőtt bennünket. Ez a 22. Zsoltár nem arról szól, hogy ez az emberi sors, a reménytelenség, az elakadó lélegzet, a végső megsemmisülés, és nem arról szól, hogy testvérek, mi is csak egyszerűen vegyük tudomásul, sztoikus nyugalommal, hogy semmi másról nem szól az élet, mint hogy küszködünk itt néhány évet, néhány évtizedet, és utána úgyis vár bennünket a végső semmi, hanem azzal szembesít bennünket, hogy mit kell végigjárni annak, aki mégis makacsul hisz, makacsul ragaszkodik, makacsul hirdeti az élet végső értelmét. Ezért olvassuk a 22. Zsoltárt nagypénteken Jézus Krisztussal együtt. Én Istenem, miért hagytál el engem? Mert amikor Jézus ezt imádkozza, és mi vele együtt imádkozhatjuk, akkor ez az életről szól. A megdöbbenés, a megrendülés ellenére is arról szól, hogy valaki ott megosztja velünk az elpusztíthatatlan élet föltörő erőit. A megváltás Ez a második lépcső. És a megváltás ott kezdődik, amikor átéljük azt, hogy mi ezért alig ha tehetünk végső soron bármit is, hogy rajta múlik minden. Hogyha Jézus nem áld, nincs áldás. Ha Jézus nem szenved, nincs megváltás. Hogyha Jézus nem hordozza a bűneinket, akkor nincsen bűnbocsánat. Hogyha Jézus nem veszi magára a COVID-19, a mai rákos betegségek, a mindenféle alapbetegségeinknek az összes tünetét, és nem szólít meg bennünket, akkor nem értjük meg, hogy aki mindent megtehet, annak ma is van gyógyító ereje a mi életünkre is. Megváltás. Még úgy is, hogy egyszer meg kell halni. Megváltás még akkor is, hogyha addig az emberi halálig majd mindannyiunknak valamilyen úton el kell jutni. Megváltás akkor is, ha Jézus Krisztusnak mi jelöltük ki a halálig vezető utat. Akkor is, hogyha az első híradások, az első híradói tudósítás egy cinikus, becsmérlő, sárba tipró rövid hír volt, ahogy a 22. Zsoltár mondja Jézus haláláról. Vajon föl tudunk-e szabadulni arra, hogy ebből a halálból mégis meglássuk a megváltást? Hogy mégis fölé legyen a remény. És ebből jön a harmadik lépés. Megrendülés, megváltás és megtérés. Megtérés, ami egyszerűen abból fakad, hogy végre el tudom fogadni az Istent annak, aki. Végre el tudom fogadni magamat annak, aki vagyok, se több, se kevesebb. El tudom fogadni a többieket annak, amik. És tudok türelemmel, vagy akár szenvedéssel is, csöndes békességgel tűnődni azokon, akik mindezt képtelenek elfogadni, hogy ki az Isten, hogy kik ők maguk és kik mások. Hogy ez a világ még mindig ezért a 22. Zsoltár világa, mert mindig vannak tömegével olyanok, akik képtelenek megtalálni a normális hangnemet Istennel, önmagukkal és a többiekkel. Elegendő ok ez arra, hogy én ne térjek meg? Elegendő ok ez arra, hogy én se akarjam másként? Elegendő ok ez arra, hogy én is azt mondjam, hogy az egésznek semmi értelme nincsen? Vajon megértjük-e, hogy őszinte, igaz megrendülés nélkül nem tudjuk fölmérni, hogy mit jelent megváltottnak lenni? Hogyha nincsen megváltás a számunkra, és nem jut el a szívünkig, hiába erőlködünk életmódváltáson, és hiába próbálunk mindent pozitív gondolkodás alapján jóra magyarázni, nincs megtérés, és nincs őszinte változás, nincs gyökeres változás. De ha nem tudom megérteni, hogy a megtérés, az abba való bekapcsolódás, amiről ez a világ valójában szól, ami az egésznek az értelme, amiért az Isten ezt létrehozta, engedi működni, amiért egymásra bízott bennünket, akkor füstbe megy az életem. Nagypénteken nem keresztjén elméleti lelkiségről elmérkedünk együtt. Mert van egy elméleti, kicsit csöpögős, kicsit tradicionális értelmezése, hagyományanyaga annak is, hogy mi a megrendülés, mi a megváltás, mi a megtérés. De az egész nem ér semmit, és az egész nem számít semmit, ha ezen a mai napon mindez engem személy szerint nem állít föl a mérlegre. Ha nem érzem át 2021. április elején, nagypénteken, hogy ez az élet számomra mit jelenthet. Még akkor is, ha együtt imádkozunk Jézussal, a kereszten, nagypénteki imákat, Én Istenem, miért hagytál el engem? Uram, ne légy távol, erősségem, siess a segítségemre. Ne szégyeljük, testvérek, ezeket a szívből jövő szavakat. Jézus sem szégyelte ezeket, de ne szégyeljük azt sem, hogy erre van válasz. Ne szégyeljük azt sem, hogy az az Isten, akit megszólítunk, magára vette a sorsunkat, magára vette az életünket, és életből az élet felé vezet minket. Hiszed-e ezt? És ha ma eljön hozzánk a szenvedő emberfia, megtalálja-e bennünk ezt a hitet? Imádkozzunk! Mindezekből, ó, mit értsünk, és szívünkbe, ó, mit véssünk? Isten, Isten végtelen kegyelmét, hozzánk, hozzánk csuda nagy szerelmét. Jézus, kiértünk szenvedtél, hogy éljünk, halálra mentél. Néked, néked szívből hálát adunk, holtig, holtig híveid maradunk. Amen.